Yogasayinatinina
Dushkarinamanashvinam
Taponishtenabhavata
Jitoham Ditinandana
Yavasayinatinina
Dushkarinamanashvinam
Taponishtenabhavata
Jitoham Ditinandana
Yavasayinatinina
Dushkarinamanashvinam
Taponishtenabhavata
Jitoham Ditinandana
Yavasayinatinina
Dushkarinamanashvinam
Vyavasayina
Eltökéltséggel.
Tiéd.
Anéna.
Ezt.
Dushkarina.
Nehéz végezni.
Manasvina.
Még a nagy bölcseknek és szenteknek is.
Taponishtena.
A lemondás végzésére összpontosítva.
Bhavata.
Általad.
Jita.
Meghódított.
Aham.
Én.
Díti mandana.
Ó díti fia. Csakorpát fordítása. Ó, Díti, kedves fia, szilárd eltökéltségeddel és lemondásoddal olyat tettél, amire még a nagy szentek sem képesek, s így kétségtelenül legyőztél engem. Ismételjük. Ó, Díti, kedves fia,
szilárd eltökéltségeddel
és lemondásoddal olyat tettél,
amire még a nagy szentek sem képesek,
s így kétségtelenül legyőztél engem. Prabhupád magyarázata. A Jita szóval kapcsolatban Srila Madhva Muni a következőket idézi a Sabda Nirnayából. Parabhutam vasa stam Csa jita vid, uccate, buthaj. Ha valaki egy másik ember irányítás alá kerül, vagy valaki legyőzi, akkor jitának nevezik. Hiranyakasipu olyan hatalmas és bámulatra méltó lemondást végzett, hogy még az Úr Brahma is elismerte, hogy legyőzte őt. Srila Prabhupada itt egy szót emel ki a magyarázatában, azt, hogy valaki legyőzöttnek nevezi önmagát. És ugye ez egy elég összetett helyzet, amikor Brahma így beszél, így szól, a nagyon szigorú lemondásokat végző, de ugyanakkor az egész univerzum rendszerét felborító személyhez, Hiranyakasipuhoz. A lelki életnek, vagy egyáltalán az anyagi életnek is több olyan összetevője van, amelyek egymást vagy kiegészítik, vagy okozhatnak egyensúlyvesztést. Az anyagi világban ugye bölcsek, nagy gondolkodók sokféleképpen megfogalmazzák, hogy mit tanácsolnak azoknak, akik törekednek valamilyen eredményt elérni. És az egyik ilyen tanács az arany középút követése. Sok nép, sok kultúra hangsúlyozza a kiegyensúlyozottságot, a szélsőségektől való mentességet. De ugyanakkor, amit itt látjuk, ha valakiben nagyon erős vágy húzol, akkor nem nagyon veszi figyelembe ezeket a tanácsokat. És itt Hiranyakasipu olyan hihetetlen nagy vágyjal rendelkezett. Úgy tűnik, nagy felhatalmazása van, hogy egy nagyon erős vágyat fejleszten ki, egy javasszály jéna, egy nagy eltökéltséggel próbálja elérni a vágyat. És igazából úgy tűnik, hogy nem törődik semmi mással, mint hogy ez a vágya beteljesüljön. Gyakorlatilag nem érdekli senki más. Még azt sem mondhatjuk, hogy Isten akar lenni, mert Isten törődik másokkal. Ez egy nagyon hamis, fals elképzelés, hogy én úgy akarok uralkodni, hogy senki másnak a törekvését, a vágyat nem veszem figyelembe. Ez rendkívül önző hangulatra utal. Rendkívül egy szempontból szilárd, de más szempontból egy nagyon félelmetes helyzet. Félelmetesnek tűnik egy olyan ember, egy olyan élény, aki ilyen nagy erővel egyetlen egy dolgot el akar élni. És ezt tudjuk, hogy számos példa van arra, hogy ezek a törekvések általán beteljesülnek, de szinte soha nem hoznak jó eredményt, olyan eredményt, ami akár annak az egy személynek is, aki betesítette a vágyát, a boldogságát okozza, eredményezze. Hogy lehet valaki boldog, amikor mindenki más körülötte boldogtalan? Egy ilyen embertől mindenki fél. És ennek az eltökéltségnek, ennek az önző hangulatnak vannak fokozatai. És ezek a fokozatok valamikor még bennünk is megvannak, amikor mi szeretnénk szolgálni Krisnát, de ugyanakkor ott van bennünk még egy vágy, ami miatt itt vagyunk az anyagi világon, hogy szolgáljuk magunkat, vagy dicsőítsük magunkat. Legyen a világ a mi világunk. Van ez a, eszembe jut ez a kis történet erről a halról, ugye a halóról, ahol egy lélek megszületik, és most, amikor túl van a nagy lemondáson az iskolán, akkor most tér a világ, most élheted, kiélheted magadat. És emlékszem én is, amikor úgy vége felé jártunk már az iskoláknak, hát középiskolában, akkor kezdtük azt érezni, hogy na most milyen kezd a világ, és akkor próbálgattuk az erőnket. És egy-egy osztályban, egy-egy közösségben mindig vannak hangadók, akik nem nyugszanak, de a végletekig próbálgatják az ő ötleteiket megvalósítani. Nagyon durva dolgokat ránk belementünk. Másodikon volt az osztályterem, csak úgy egy keftelésünk. Honnan jöttem idáig? És volt egy nem túl kedvenc srác, akinek nem volt túlságosan sok tisztelet körülötte, senki nem tisztelte, és voltak olyanok, akik viszont ilyen Hiranyakasipu természettel rendelkeztek, és úgy döntöttek, hogy most meghallgatják, hogy milyen az, amikor ez a gyerek sírva könyörög nekik, hogy hagyd tehegye azt, amit ők akarnak, és fogták, és addig kínozták, a végén kilógatták lábával lefelé a második emeletről az ablakon, hogy a gyerek ugye kövesse az ő parancsukat, parancsuk, mindenki más nevetett rajta, mondtuk, milyen jó helyez. Nem voltunk tisztában ennek a helyzetnek a komolyságával. Aztán amikor az ember egy kicsikét elgondolkodik, akkor tudja, hogy ezek nem nevetni való dolgok, ezek nagyon sírni való dolgok. De ebben a világban jövünk, ebben a világban élünk, ahol gyakorlatilag mindegyikünk azért jött ide, azért került ide, mert a lelki világból egy ilyen fordított világot akartunk csinálni, hogy magunk köré akartuk változtatni azt a nagyon harmonikusan, szépen, boldogságot eredményezően működő lelki világot. És ott nincs hely. Az Úr Brahma azt látja, hogy most itt ennek az embernek, ha ez így folytatja, még ebben a világban sem lesz helye. És nagyon kegyesen, nagyon alázatosan egy olyan módszert alkalmaz, hogy azt mondja, oké, a tiéd vagyok. Ez az ember, Hiranyakasipu, mondjuk nevezzük embernek, más fajban született, de lényegtelen. Ő nem akar ennek a társadalomnak a része lenni. Ő ezt a társadalmat a maga akarata alá akarja hajtani. És itt Brahma megtesz egy olyan lépést, ami arra utal, hogy egy igen emelkedett személy, igen emelkedett lélek, ő kijelenti, hogy te most meghódítottál engem. Én most hajlandó vagyok, amit kérsz, azt megtenni. És ez egy nagyon kockázatos lépés, de ugyanakkor, hát mi más tehetett volna Brahma? Ő az univerzum vezetője, meg van bízva abban, hogy ez ilyen gondokat valahogy elhárítsa, és tudja, hogy legalább egy lépést, hogyha puhít, hogyha hajlít ezen az emberen, akit most ilyen eltökélt, ha az eltökéltségét egy picit legyengíti, akkor onnantól már el lehet indulni a változásban, onnantól már el lehet érni valamit. És tudja, hogy ezzel egy lépés nem lesz elég. Tudja, hogy itt most még több fokozata lesz a problémáknak. De legalább a legsúlyosabb problémát el akarja kerülni, körülött ott vannak a félistenek, a föld, mindenki szenved. Legalább ezt az egy nagyon durva dolgot meg kell állítani, mint amikor kitör egy háború, legalább valahogy békét kell teremteni, legalább egy kis békét. Mert háború közben a legkeményebb időszakban szinte semmit nem lehet elérni, az a pusztulás időszaka. Eljön a pusztulás időszaka ebben a univerzumban is, de annak még nincs itt az ideje. Mert most még vannak olyan élőlények, akik akarnak fejlődni, akarnak változni. És ugye, hát lehet, hogy Brahma tudja, hogy nem sokára történik majd egy újabb születés, amikor az újra egy tiszta baktája születik meg, és ugye neki elő kell készíteni a helyzetet. És ezzel az egy szóval, hogy azt mondja, hogy meghódítottál, ugye fordít egyet a sors kerekén, fordít egyet Hiranyakasipu mentalitásán, gondolkodásmódján. Viszont, ami érdekes, hogy amivel befejezi Brahma a mondatot, próbál egy újabb lépést, egy újabb eszközt bedobni. Azt mondja, hogy te Díti fia vagy. És ugye mindenki tiszteli az anyát, mindenki tiszteli azt az univerzumban nagyon magas szintet képviselő anyát, akit Dítinek nevezünk, aki Kassyapa felesége, aki igazából az univerzum benépesítésével meg van bízva. És amikor egy ilyet, ugye a Bhagavad Gita-ban megszoktuk, hogy Krishna más-más néven szólítja Arjunát, annak megfelelően, hogy mit szeretne, milyen hangulatot szeretne kihozni Arjunát. Ezek a nevek, ezek nagyon fontosak. Általában a védákban, a védikus írásokban a nevek alkalmazása mindig nagyon jelentőségteljes helyzetben van. Itt is ugye a Díti fiának nevezi, és Díti kedves fiának nevezi a Hiranyakasiput, amivel fölhívja a figyelmet Hiranyakasipunak arra, hogy itt most az anyádnak is, anyukádnak is egy kellemetlen helyzetet okozol, hogy ha más nem tisztelsz, legalább az édesanyádat tisztel. Tekintsd az ő helyzetét. Próbálj egy kicsikét beleérezni, hogy ő most mit lát, amikor te itt az univerzumban egy ekkora problémát okozol. Tehát az anyai szeretet az valahol mindig ott van a fiúban, a gyermekben, és erre próbálja, egy kicsit szentimentálisan próbálja hangolni a helyzetet az Úr Brahmán, nem a keménység vonalán halad, hanem a lágyítás. Ugye? És hát emlékszünk a harmadik énekben a történetre, amikor Díti gyermeket akart, akkor még nem gondolta volna, hogy ilyen problémát okoznak egy gyermekei az univerzumban. De nagyon szeretett volna gyereket, őnek is volt egy ilyen kicsit önző vágya, és ennek a vágy mentén Krisna kialakított egy ilyen helyzetet, egy elég összetett tanítást, ami ugye eléggé híres tanítás, de végül is az Úr dicsőségét próbálja ezen keresztül is Krisna elérni, hogy dicsőíthessük az Urat egy baktán keresztül, Prahlád Maharajan keresztül. De hát ott még most nem tartunk. Szóval ott tartunk, hogy Brahmának lépnie kell, Brahmá két eszközt megemlít, illetve hármat tulajdonképpen, ha nézzük ezt a verset, az egyik, amit így Prabhupád kiemel, hogy ő saját magát meghódoltnak, alárendeltnek mutatja, mondja, próbálja Hiranyakasipu figyelmét egyfajta családi kapcsolat felé irányítani, és elismerően, dicsérően beszél hozzá, hogy milyen komoly lemondást végzel, ezt a lemondást még a nagy bölcsek, a nagy szentek sem képesek elvégezni, vagy nagyon nehezen. Ezzel ilyen olyan szavakat használ, amivel egy kicsikét, mintha azt is lehetne érteni, hogy te is egy nagy bölcs és szent vagy. Persze Hiranyakasipu, hogy nem az. De a büszke embereknek jól esik, hogyha őket összehasonlítják másokkal. Ők azt akarják, hogy ők a legnagyobbak. És még hogyha pont Brahma nem is mondja ki ezt, hogy te vagy a legnagyobb az univerzum, legkiválóbb élőlénye, de úgy beszél, hogy ezt is kiértheti ebből Hiranyakasipu. Pontosan nem tudom, hogy Hiranyakasipu hogyan értette ezeket a szavakat, mert ekkor még nem volt neki érzékszerve, amivel ezt megtehette volna, nem volt füle, nem volt szeme, de lehet, hogy finom fizikai síkon is átmennek ezek a dolgok. És az is lehet, hogy itt Hiranyakasipu különösebben, hogy nem is feltétlenül Hiranyakasipu itt a meghallgatója ezeknek a szavaknak, hanem a körülötte lévő személyek, félistenek, bölcsekkel. Hát, hogy őnekik is célozza Brahma, biztos őnekik is, az ő számukra is beszél itt. Tehát, hogy ő hogyan kezeli ezt a helyzetet, az is egy példa értékű. A mi világunkba visszalépve ennek kapcsán vannak nagyon érdekes, hogy hasonló helyzetek kialakulnak nálunk is. Egyrészt szankirtanon, ugye, amikor találkozunk büszke emberekkel, de próbálunk nekik segíteni, és mondjuk jó lehetőségekkel rendelkező emberek, ha igazából valahol ráveszük őket, hogy segítsenek, akkor nagyon komolyan tudnak segíteni. És az első lépés egy szankirtanos baktának, egy könyvosztó baktának megtanulni, hogy ne csak formalitás legyen a segítő szándék, hanem valóban éljük át, érezzük át, hasonlóan, mint az Úr Brahmá egy segíteni akart egy élőnyen, éljük át, hogy azoknak is próbáljunk segíteni, akik úgy látszólag nem nagyon fogadnák el a segítséget, hogy elutasítva. Ha nem